A kerengő következik.
A Magyar Összetartozás Intézet az MCC 6. intézménye, amely a magyarság történetét évtizedek óta kutató dr. Margitai Gábor és Major Anita vezetésével jött létre. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Gyakran hallani olyan kérdésfelvetést, mi a magyar, miért jó magyarnak lenni. Margitai Gáborral, az intézet igazgatójával beszélgetünk.
Mi a magyar, ezt évszázadról évszázadra, vagy akár évtizedről évtizedre próbálták meghatározni az adott korszaknak az értelmiségi képviselői, és ha valaki ma megpróbálná meghatározni, hogy mi a magyar, az biztos, hogy nagyon sok zsákutcába futna, mint ahogy korábban is futottak, és nem hiszem, hogy bárki vehetné a bátorságot arra, hogy erre kérdésre szabatos választ adjon, vagy olyan választ, amely minden lehetőséget kimerít, így a Magyar Összetartozás Intézete sem kíván ilyen válaszokat adni, inkább kérdéseket megfogalmazni, és hogy ebben a korszakban, amelyikben most mi élünk, hogyan lehetne ezekre a kérdésekre választ adni, nyilván minél nagyobb a válság, annál nehezebb, ugyanakkor annál könnyebb is, mert a válsághelyzetekben olyan ütközőpontokhoz jutunk el, amelyek egyfajta önmeghatározási kényszerrel is járnak. És a mostani válság, azt úgy látjuk, hogy elsősorban identitásválság. Az identitásválságnak ugye mindig az a jellemzője, hogy egyrészt töredékes, másrészt hamis identitások is egymásra torlódnak, és megint csak azt mondanám, hogy nincs olyan, hogy valaki megmondja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Sok-sok kavargó identitás között, de az biztos, hogy ki lehet olyan értékcentrumokat jelölni, amelyek segítenek eligazodni. És mi pontosan ilyen értékcentrumokat kívánunk kutatni, megjelölni, összehasonlítani. Major Anitával, az intézet igazgató helyettesével a rendszerváltás óta kutatjuk a határon túli magyarságnak a kérdéseit, és itt megint a kérdésekre tenném a hangsúlyt, és amikor válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre, akkor mi elsősorban a magyar szórványterületeken járunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok az ütközőpontok, amelyek a mi a magyar kérdésére adekvát választ adhatnak. Hiszen azt látjuk 90-91 óta, hogy olyan folyamatok zajlanak a külhoni magyarság területén, amelyek nagyon szorosan összefüggenek az identitás és az emlékezett politika kérdéseivel.
Említette a magyar identitás kutatását. Ezt miként tudják megvalósítani?
Ezt nagyon sokféleképpen lehet, és nagyon sok tudományág bevonásával, és az MCC-nek az egyik alapeszméje az, hogy multidisciplináris megközelítés módokat alkalmazzon, és mi is mindig ezt csináltuk. Tehát itt nagyon jól egymásra találtunk módszertanban és igényekben is, és megközelítési módokban is. Mi mindig nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy amit kutatunk, amit találunk, amit felmutatunk, azt be is mutassuk, és lehetőleg sokféle nemzedéknek, és sokféle befogadó közönségtípusnak, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a kérdések nem maradhatnak egy dossziéban vagy egy könyvtárban porosodva, hanem ezt a társadalomnak alkalmaznia kell. És azt láttuk, hogy amikor föltártunk egy-egy ilyen szórványterületet, és megpróbáltuk visszahelyezni a magyar köztudat térképére, ahol korábban fehér foltként szerepelt például Dél-Erdély, vagy a felvidéknek azok a nagyon elhagyatott szórványterületei, akkor azt láttuk, hogy a társadalmi igény óriási erre. Tehát nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon sokan rádöbbennek arra, hogy a magyarság igenis veszélyeztetett nagyon sok területen. És ez a veszélyeztetettség akár párhuzamba állítható Magyarországon is bizonyos dolgokkal, tehát
a nemzetállamok léte is veszélyeztetett.
Így van, a nemzetállamok léte is veszélyeztetett, és itt nem csak a globalizációra gondolunk, hanem megint csak olyan identitás kényszerekre, vagy olyan identitás divatokra, amelyeknek az az elsődleges céljuk, hogy elmossák a határokat az identitások között, illetve eleve megkérdőjelezik azt, hogy szilárd azonosság, önazonosság tudatra szert lehet tenni, ezt ápolni lehet, tehát hogy nem bűn ezt fönntartani, és nem feltétlen ellenséges magatartás ezt erősíteni.
Említette a külhoni magyarságot. Valójában egy népnek ismernie kell történelmét, hagyományait, kultúráját. Viszont ehhez a gondolathoz fűzném azt is hozzá, mint Szabó Dezső írta, hogy minden magyar felelős minden magyarért.
Ez számunkra is alapeszme volt mindig is, és ezt a fajta Szabó Dezsői gondolatot igenis gyakorlatba lehet és kell is ültetni. Tehát ez egyfajta etikai hozzáállás is, nem csak szociológiai, szociográfiai, történettudományi, hanem mindezek fölött állva egy olyan erkölcsi hozzáállás, amely meghatározza egyszer, mint az önazonosság tudatunkat is. Hogy egy picit visszakanyarodva az előző kérdés, hogy hogyan lehet az identitást kutatni. Mi mindig ezt kutattuk, minket mindig az alapkérdés hajtott, hogy hogyan lehet magyarnak megmaradni, tehát ez volt számunkra az alapkérdés, ellenséges vagy veszélyeztetett környezetben, vagy olyan környezetben, ahol a matematikai szükségszerűség már nem tenné lehetővé azt, hogy magyarok legyenek ott, és mégis vannak. Vagy akár ilyen nagyon bizarnak tűnő, nagyon történelmietlennek, vagy nagyon tudománytalannak tűnő kisközösségek Dél-Anatólia területén, vagy Egyiptom területén, ahol bizonyos identitás töredékek kapcsolatban álltak a magyarsággal. Ezt nem tudom pontosan, és nem is akarom pontosabban megfogalmazni, mert ők sem tudják sokkal pontosabban, de mégis furcsa, hogy innen sok ezer kilométerre egy-egy falu úgy vallja, hogy ő magyar eredetű. Ott is azt kutattuk, hogy miért kell ragaszkodni olyan legendákhoz, amelyek tulajdonképpen az ő nemzeti létük szempontjából legalábbis közömbösek, de lehet, hogy még kényelmetlenek is. És mégis fontosnak tartották ezt, úgy akár, hogy 5-600 év alatt is megőrizték, sőt, nem hogy megőrizték, hanem az elit tudatuknak a része ez, mint például az egyiptomi vagy núbiai magyaráboké.
Ez egyfajta szocializáció is?
Inkább a hagyománytudatnak egy olyan erőteljes és makacs és minden egyéb ellentétes folyamatot kizáró fenntartása vagy ragaszkodás, amely bizonyos szempontból példaértékű. És mi pont ezt a példát akartuk felmutatni, hogy nem kell mindig föltétlenül egy ilyen ellenséges közegbe helyezni azt, hogyha valaki önazonos akar maradni a saját kultúrájával, a saját hagyományaival, a saját létkérdéseivel, hiszen mi a Kárpát-medencében élünk. Egy olyan területen, amely egykor nagyon is működőképes volt a nemzetek meg a nemzetiségek közötti összetartozásban, ez a folyamat természetesen megbomlott a 19. századon, most ebben is menjünk talán bele, de mégis itt van egy olyan gazdag közeg, a kultúráknak egy olyan gazdag közege, amely sok helyen nem maradt meg ilyen szépen, hogy a nagyon-nagyon ősi hagyományok együtt tudnak élni a nagyon modern gondolatokkal, meg a nagyon modern magatartással, viszont ha az egyik eltűnik, vagy megsérül, akkor az egyén identitásában és önfenntartásában is roppant aránytalanságok és kétségbejtő mélységek keletkeznek.
Én is abban látom a problémát, hogy a globális világrendben kell megőrizni a magyarság tudatunkat.
Igen, hát a globális világrend egyértelműen nem pártolja, hogy finoman fogalmazzak ezt a fajta ragaszkodást, de ezt mindenképpen tudatosítani kell, hogy ez az a szövegkörnyezet, ez az a kontextus, amelyben dolgoznunk kell, és erre rárakódik az a fajta Kárpát-medencei ellenséges közeg is, amely mondjuk a magyarságot gyakorlatilag minden pillanatban besugározza, hogy így fogalmazzak. Tehát ez a tulajdonképpen az utódállami többségi nemzetek, közösségek egyfajta furcsa trianoni traumája, amely néha erősebbnek tűnik a mi trianoni traumánknál, és megpróbálja megelőzni, vagy megelőlegezni komplexus szinten azt, hogy mit gondolhatunk mi róluk, és hogy milyen vad gyűlölet él bennünk irántuk, holott mi azt láttuk a kutató útjaink gyakorlatilag mindegyikén, hogy az utca emberével, a falusi emberrel, ha román, ha szlovák, ha szerb, ha osztrák, igenis szót lehet és szót is kell érteni. És még vannak olyan közegek, ahol működik az a fajta nagyon sok időre visszanyúl kulturális együttlét, vagy egymásra hatás, hogy egy kalotaszegi faluban ugyanúgy ki tud alakulni egy magyar táncnak a román változata, a román ritmikára, de az nem a Kárpátokon túli kollektivista körtánc, hanem páros tánc. Tehát ezek annyira szépen mutatják, hogy mennyire tudják egymást gazdagítani a kultúrák. Mi ezt tartjuk ideálisnak.
Ön a Külső Magyarok Kisebbségkutató Misszió egyik alapítója. Milyen értelmezést ad ebben a kontextusban a külső magyaroknak?
A külső magyarok eredetileg valószínűleg székely papnak a kifejezése lehetett, de az is lehet, hogy ez pár évszázaddal ezelőtt egy közkeletű szó volt azokra a magyarokra, akik a Kárpátokon túlélnek. Mi azért találtuk ezt annyira fontosnak és tulajdonképpen szépen metaforikusnak, mert nem csak földrajzi külsőséget jelent, tehát az anyaországtól való elszakítottságot, hanem periféria létet is abban az értelemben, hogy ingatag és veszélyeztetett a magyarság ezeken a területeken, és mégis az anyaországi magyarságnak a védelmét is jelentik. Tehát aki ezt nem látja be, hogy miért is nagyon fontos még védeni, hogy nemzettársaink, sorstársaink, sorsközösséget alkotunk, és nem is kérdés az, hogy a külhoni magyarság kultúrája nélkül az anyországi magyarság kultúrája értelmezhetetlen. Nem lehet szétszakítani. Rém ostoba és tájékozatlan, aki úgy gondolja, hogy ugyanúgy el lehet csatolni ezeket a közösségeket és kulturális elemeket, mint ahogy ez fizikailag megtörtént. Tehát egyfelől ez a helyzet, másfelől pedig védelmet jelent a Kárpát-medencében az a fajta magyar közösségi burok, amely körbeveszi az anyaországot. És ezt mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy Erdélyben is, ahol egyre durvábban felpörög a szorványosodás, maguk a székelyek is, vagy a tömbben élő magyarok is néha-néha, de talán már egyre kevésbé abban a hamis biztonságérzetben ringatják magukat, hogy velük nem történhet meg, vagy nem így, vagy sokkal lassabban a szorványosodás, ez nem így van. Tehát ez a folyamat, hogy a perifériákat morzsolják, és asszimilálják, és egyre beljebb tolják a perifériát az anyaországhoz közel, ez egy nagyon dinamikus folyamat.
A misszió keretében önnek több könyve is, több érdekes, izgalmas könyve is megjelent. Kérem, ejtsen ezekről szól. Én egy-két címet elmondok, például a trianoni menyecske, utazása végeken, vagy Szamár-sziget szellemkatonái.
Minden esetben a külső magyarok kutatásáról volt szó, akár élő szorványközösségekéről, akár a halottak szorványáról, mint a Szamár-sziget szellemkatonáiban első világháborús hadifoglyainknak a sorsát követve, de ezek a könyvek mind-mind tulajdonképpen, ha úgy mondhatom, egy kaptafára készülve ezt a peremlétet járják körbe, tehát a magyar peremlétet, hogy ami a magyar kérdését valójában, és mindazokban a szegmensekben vizsgálódva, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon izgalmasak mindenki számára, és egyébként meg nem csak a határon túliak számára, hanem az anyaországiak számára, és nem csak azoknak, akiknek rokonaik vannak ott, hanem szerencsére az elmúlt 30 évben azért nagyon erőteljesen megnövekedett a turisztikai, meg egyéb érdeklődés is ezekre a területekre. Viszont ha mondjuk egy anyaországi elmegy ezekre a területekre, mondjuk például Dél-Erdélybe, a Hátszegi medencébe, Vajdahunyad környékére, akkor nem biztos, hogy értelmezni tudja azt, hogy miért lát ott számos árpádkori templomot, magyar várkastélyt, és magyarokat meg nem. Tehát mi ezeket a riport utaknak a tapasztalatait öntöttük a könyvekbe. A Szamár-sziget szellemkatonái ilyen szempontból egy kicsit más.
Az inkább hadifogoly kálváriáról szól.
Így van, a balkáni halálmarson végig hajtott, hurcolt, gyilkolt osztrák-magyar hadifoglyoknak a sorsáról szól, akik aztán Szardínia egy mellékszigetén, Azinárán, Szamár-szigeten kötöttek ki egy nagyon kegyetlen hadifogolytáborban. Ez is, ami kimaradt a magyar történelemkönyvekből, holott egy nagyon fontos fejezete volt az első világháborúnak a hadifogság kérdése, és ezen belül az osztrák-magyar hadseregben a nemzetiségi viszonyok, amelyek nagyon parázslóan jelentek meg a hadifogolytáborokban. Tehát például az, hogy a magyar katona az a legalja volt a hadifogoly hierarchiának. Egyéb szláv nemzetiségű katonák azok bárkibe gyakorlatilag belerúghattak. És mindegyik könyv egyfajta rehabilitációs folyamat, azzal, hogy megpróbáltuk visszahelyezni a köztudatba ezeket a közösségeket, helyszíneket, arra is törekedtünk, hogy rehabilitáljuk. Tehát például a magyar hadifoglyokat mindig is egyfajta gyanakvás, lenézés, meg a gyávaság vágya övezte, holott sokszor sokkal kegyetlenebb megpróbáltatásokat kellett túlélniük, mint mondjuk a frontkatonáknak. Tehát ők is frontkatonák voltak, végigharcolták mondjuk a háborút, vagy a háború közepén estek hadifogságba, és onnantól kezdve, ha túl tudták élni, nagyon-nagyon kegyetlen dolgokat kellett túlélniük.
Napjainkban változott ez a helyzet az első világháborús magyar katonák lenézésére vonatkozólag?
Én azt gondolom, hogy nem. Ez inkább a kommunizmusnak volt az öröksége, amikor megpróbálták kitörölni az első, második világháborús hősi halottakat, vagy hősiességet mindenhonnan, és a családok csak titokban, mint a katakomba keresztények, csöndesen adták át esetleg a történeteiket, de úgy látom, hogy lassan-lassan ez javul. Az első világháború sajnos már időben annyira messze van, hogy nincsenek már túlélők, tehát nincsenek olyan idős emberek, akiknek a történeteit személyesen hallgathatnánk meg. A leszármazottak is már nagyon sokadízig leniek. Az a szükségszerű, vagy nagyon fontos személyes kapcsolódás már nincsen meg, de azt gondolom, hogy azért abban talán, ha nem szerénytelenség ezt kijelenteni, részt vehettünk, és vannak nagyon kiemelkedő magyar kutatói az első világháborúnak, hogy ez ne legyen egy jelentéktelen fejezete a magyar történelemnek, hiszen Trianon nem értelmezhető az első világháború nélkül, és az sem elfogadható, hogy mondjuk a nagyapáink, dédapáink irgalmatlan erőfeszítései még mindig a kommunizmus retorikájának essenek áldozatul. Tehát, hogy el kell felejteni, ez egy imperialista háború volt, itt a legnagyobb ostobasággal nyilvánultunk meg a nemzetiségeinkkel szemben, stb. Stb. Tehát ezek a rossz, hazug közhelyek, ezek még mindig tudnak keringeni. A másik ilyen dolog, a könyveinkben az erdélyi főnemesség sorsa, a kastély visszafoglaló mozgalom, most is lehet napjainkban tapasztalni, hogy még mindig élnek azok az osztályharcos gyűlöletcsírák, amelyeket olyan sikeresen oltottak belénk. Tehát, hogy a gróf úr, az biztos gőgös, az mindenkit lenéz a környezetébe, hol a gróf úr mondjuk fölmászik a várkastélya tetejére, és akkor saját kezüleg próbálja az élete kockáztatásával a félre csúszott tetőcserepeket helyre zökkenteni, hogy ne ázzon be az a kastély. Tehát itt egészen más világ van Erdélyben, amúgy is teljesen más világ volt a főnemességben.
November 27-én hazánkban először játszották le filmszínházban az Erdély és Románia Nagy Egyesülése című dokumentumfilmet. Kisebbségi és a nemzeti sors súlyos hátrányaival szembesültek a nézők.
Igen, Major Anitával, több éves munkával készítettük el ezt a filmet. Ennek a magja a 2018. december 1-én Gyulafehérváron zajlott nagy centenáriumi ünnepség volt, ahová azt javasolták, hogy ne menjünk el, magyar barátaink, de még román ismerőseink is, mert ott aztán nekünk fognak támadni. Az a románságnak egy olyan kiemelkedő időpontja, hogy ott mindent, ami magyar, el fognak taposni. Ehhez képest nem történt ilyen atrocitás, hál' Istennek, de nagyon különleges élmény volt átélni azt a fajta emlékezetpolitikai pillanatot, amit oda lecövekeltek, leszúrtak a románok. Tulajdonképpen ugye itt a fő kérdés az volt, hogy Erdélyt elvesztették-e a magyarok, vagy a románok nyerték meg, és ez a film erről szól, hogy talán nem sok ilyen film van, hogy mi a román nézőpontot is meg akartuk jeleníteni, mert egyébként az gyakorlatilag minden kommentár nélkül nagyon beszédes, hogy ők Erdélyt eleve egy hadizsákmánynak, egy zsákmánynak tekintették, amelyet a gazdagsága, a szépsége, az erőforrásai miatt meg kell kaparintani, és ezt el is mondják. Ugyanakkor megszólalt a filmben Szőcs Géza, gyulafehérvári lelkészek, papok, egész egyszerűen egy hajdan, abszolút magyar városból hogyan lett a románságnak a másik fővárosa, tehát tényleg egy ilyen emlékezetpolitikai kiemelt helyszín, és ez a film nem csak Gyulafehérvárról szól, és nem csak december 1-éről, hanem arról, hogy hogyan lehet ilyen konfliktusos emlékezetpolitikai nézetekkel együtt élnie két népnek, és mi a következménye december 1-ének, hogy hogyan amortizálták le Erdélyt, és hogyan élték föl azt a kultúrát, azt az örökséget, amely tulajdonképpen ott több száz év alatt, a magyarság alatt kialakult.
Önben milyen konklúzió alakult ki a film készítése közben?
Én mindig szeretnék hinni abban, hogy kultúrák élhetnek együtt békében, és emberek is, kultúrát képviselő emberek, de biztos, hogy vannak olyan pontjai ennek a konfliktusnak, amelyek kibékíthetetlenek. A hamis eszméket sem szabad táplálni, ilyen Jászi Oszkári illúziókat, vagy akár Kossuth Lajosi illúziókat, hogy ezek a népek minden érdektől mentesen békében tudnának együtt élni. Egy föderációban nem lehet, tehát akkora érdekellentétek vannak. A kérdés az, hogy inkább kordában lehet ezeket tartani, vagy rá lehet-e az utódállamokat venni arra, hogy ne pusztítsák a magyarságot élőerőben, ne az asszimilációra törekedjenek, próbálják elfelejteni ezeket a komplexusaikat, mert minden ebből indul ki, hogy majd a magyarok egyszer visszajönnek, és mindent visszafoglalnak. Az fog történni, mint egy demográfiai robbanással, amit persze teljesen reménytelen, szóval ezeket a félelmeket kéne elengedniük, és akkor talán normálisan békében lehetne együtt élni. Nem tudom, hogy ez lehetséges. Számomra ez egy megválaszolhatatlan kérdés.
Románia és Magyarország a történelmet másként ítéli meg. Vagy pedig nézzük a székelyeket, az autonómia kérdést, amely szintén nem megoldott.
Én a problémát abban látom mindkét esetben, hogy egyik oldal szigorúbban ragaszkodik a történelmi tényekhez, a magyarság, a románság viszont történelmet gyárt, és történelmet megszáll. Erre mondom, hogy ez a kettő nem összebékíthető, mert amíg mondjuk egy futballpályán az egyik csapat szabályosan játszik, a másik meg mindent bevet, ami szabálytalan, és mondjuk a bíró nem veszi észre, ha itt van bíró, a történelmi ítélőszéke, de mint tudjuk, azzal sokszor téved. Így nem lehet játszani, és elfogadhatatlannak tartom azt, hogy magyar történelmi figurákat kisajátít, és románnak próbál titulálni, magyar templomokat ősi ortodox egyház egyháznak. Így nem lehet, és ugyanez a székely autonómiával is, hogy az autonómia számukra mondjuk Erdély visszafoglalásának kezdőpontja lesz. De hogy még a halottakkal is háborúzniuk kell, lásd az Ózvölgyi temetőnek az ügyét, ez mutatja, hogy milyen traumatikus élmény számukra már maga az, hogy magyarság létezik még Erdély területén.
Az MCC-vel kezdtük a beszélgetést, fejezzük is be az intézettel. Kérem, végezetül foglalja össze feladatát, célját, és milyen terveik vannak.
Az intézet elsődleges feladata az identitáskutatás, tehát, hogy olyan identitás elemeket határozzunk meg, gyűjtsünk össze, amelyek megmutatják a magyarságot, mint értéket. Ebben az identitás krízisben szükséges azokat az archimédészi pontokat kijelölni, amelyeken az ember szilárdan megvetheti a lábát, amelyek segítenek abban, hogy meghatározza a saját magyarságát, és még egyszer mondom, ez nem egy ellenséges, vagy valaki ellenirányuló azonosságtudat, hanem egész egyszerűen önmagunk megerősítése, a saját kultúránk fenntartása, és hát hihetetlen értékeket hozott létre a magyarság. Az intézetünknek célja ezt egyrészt bemutatni, másrészt feltárni azokat az ismeretlen elemeket, amelyekről az emberek többsége nem tud, hogy rendkívül értékesek. A terveink, tehát egyfelől ugye részt veszünk az MCC oktatási programjaiban, részt fogunk venni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak is ezt megmutassuk. Ugyanakkor itt van az MCC-nek a határon túli hálózata, ahol lehetőség nyílik arra, hogy mondjuk egy felvidékinek erdélyi dolgokról beszéljünk, egy erdélyinek felvidéki dolgokról. Ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Olyan programokat szervezünk, olyan könyveket fogunk bemutatni, vagy olyan filmeket, amelyek a magyar társadalom vakfoltján vannak, vagy még ott sem, holott rendkívül érdekesek. Azt látjuk a programjainkon, hogy nagy az érdeklődés a témák iránt, és terepmunka. Tehát az nagyon fontos, filmeket forgatunk, kiállításokat készítünk, könyveket írunk, ehhez pedig szükség van a terepmunkás, a történeti oknyomozásra, vagy jelenkori oknyomozásra.
Kedves hallgatóink! Margitai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézet igazgatójával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.